Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Istent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Istennek ígéjét, ami hitünk megerősítésére és lelkünk épülésére. A Királyok első könyvének 19. fejezetéből, a 9. verssel kezdődő ige szakaszból. Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek, most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét. És elérkezett a júdeai Beérsevába, legényét is ott hagyta, ő pedig elment a pusztába, egy napi járóföldre. Odaérve egy reketje bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta, elég most már, Uram, vedd el életemet, mert nem vagyok méltó, nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a reketje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta, kelj föl, egyél, mert előtt felett való út áll előtted. Ő felkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta. Jöjj ki, és állj a hegyre, az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor ezt mondta neki az Úr. Menj, kelj ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel, hazáélt Arám királyává. Aztán Jéhút, Nimsi fiát, kent fel Izrael királyává, Elizeust, az Ábél Meholái Sáfát fiát pedig kent fel prófétává a magad helyébe. És aki majd megmenekül hazáér kardjától, azt Jéhu öli meg. És aki megmenekül Jéhu kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Bál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. A mi Urunk Istenünk tegye áldotta az ő igéjének meghallását, szívünk befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk mennyei édesatyánk azért, hogy advent 4. vasárnapján ismét megállhatunk előtted itt a templomban. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket, a mai napra felvélasztottál. Köszönjük, hogy különböző útjainkról elvezettél ide a templomba, ebbe a közösségbe. Könyörgünk Istenünk ad, hogy amint beléptünk e helyre, és amint imádságra emeljük a mi lelkünket, hadd tudjunk valósággal letenni mindent, ami bennünk van, ami a szívünket nyomja, ami bemocskolja életünket, mindent, ami ott van belül, és nem engedi, hogy a te halk és szelíd hangodat meghalljuk. Kérünk, így vedd el a mi bűneinket, így csitítsd a mi bánatunkat, gondjainkat, és így adj csendességet, és így adj tiszta szívet Jézus Krisztusban. És add, hogy megüresített szívünkbe, hadd jöjjön bele a te ígéd, ahogy Illés megüresedett életét is újra értelemmel, céllal elláttad. Ezért fohászkodunk mi is, állíts talpra bennünket. Hadd szóljon a te ígéd a Szentlélek által, és hadd érjen célba a te ígéd a Szentlélek által. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen.
Isten hozzánk szóló üzenete írva található, kedves testvérek, a mai napi ószövetségi bibliolvosó kalauz szerinti igeszakaszban Mikeás könyvében, Mikeás könyvének 5. fejezetében, az első és következő versekben. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülő asszony szül, de megmaradó honfitársai hazatérnek Izrael fiaival együtt. A nyáj elé áll és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Ez lesz a békesség. Ha Asszíria országunkra támad és behatol palotáinkba, 7 pásztort állítunk szembe vele, és 8 főrangú embert. Ezek fegyverrel velik le Asszíriát, kivont karddal, Nimród országát megment, ha Asszíria országunkra támad és behatol területünkre. Olyan lesz Jákob maradéka a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor, mert nem emberben reménykedik, nem emberekben bízik. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, aki egy kicsit ismerte ennek a gyülekezetnek mai napi programját, valamelyik nap összefutott velem, és azt mondta, hogy várnak. Én voltam a legjobban meglepődve, és rá is kérdeztem, hogy ugyan miért várnának engem a Deszka templomban. És azt mondta, azért, mert azt mondják, hogy jó lesz a prédikáció. Rögtön arra gondoltam, hogy én miért szoktam vendégige hirdetőt hívni. Egyrészt azért, ha jobban prédikál, mint én, akkor épül a gyülekezet, végre történik valami a gyülekezetben. Ha pedig rosszabbul prédikál, akkor megnyugszom, hogy ő se különb. Hát ebből a szempontból tényleg jó lesz ez a prédikáció. És csak remélni tudom, hogy Isten jóra tudja fordítani mindazt, ami ma itt elhangzik ezen a szószéken. Ugye, kedves testvérek, voltunk már úgy, hogy ami bizonyítékként valamilyen módon elhangzik, vagy történik, az valami csoda folytán egyik pillanatról a másikra ellenbizonyítékká lett. Rögtön meg fogjátok érteni, mire gondolok. Azokra a film jelenetekre, amikor a bűnös nyaka körül szorul a hurok, és valamit föl kell hozni a mentségére, és ő elkezdi manipulálni a helyzetet, és valamit föl is hoz védekezéséül, ami 100%-osan igazolja az ő ártatlanságát, és az ügyes felderítők pontosan azt, amit ő bizonyítékként hozott föl a maga ártatlanságára, használják majd föl ellene, és lebukik a bűnös. Másik példám is van. Bizonyára voltatok már úgy, hogy a ti szereteteteknek a bizonyítéka képpen tettetek valamit, valami jót valakivel. És valami csoda folytán a másik egyszerűen nem volt hajlandó megérteni abból azt a szeretetet, amit mi próbáltunk bizonyítani, és elindult valami érthetetlen kapcsolatrendszer folytán a kapcsolatnak a megromlása, és ebben az volt a másiknak az érve, amit én a legnagyobb szeretettel tettem, és ellenbizonyítékká lett az én szeretetem. Nos, Jézus származására nézve az Ószövetségnek vannak bizonyítékai. Egy ilyen bizonyítékot olvastunk most. A mai napi ószövetségi ige szakaszból az egyik, és egy picivel többet olvastam, hogy kerek egész legyen ez a történet. Igen, Mikeás azt mondja, hogy Betlehemből származik az, akit a proféták egyébként is megígértek, és ő fog majd uralkodni Izraelen. És csodák csodája, Máté evangélista második fejezetben ugyanezt a verset idézi a karácsonyi történetben. Tehát Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának a nemzetségéről való könyv. Az, amiről szól, az az evangélium. Vagy egy kicsit később olvasunk, a Máté 1.16-ban Jákob nemzé Józsefet, férjét, Máriának, akitől született Jézus, akit Krisztusnak neveznek. Ezzel sincs semmi baj. Ha figyeltünk, akkor viszont óriási baj van. Azért, mert az egyik idézetben Jézus Krisztusnak a Dávid fiának, Ábrahám fiának a nemzetségkönyve. A másik idézetben, amit itt most olvastam, Jákob nemzé Józsefet, férjét Máriának, akitől született Jézus. Mi az igazság? Most Dávidtól, vagy Józseftől? További evangélisták is hozzák ezt a feszültséget. Lukács, ugyancsak Lukács 3.23-ban, maga Jézus pedig mintegy 30 esztendős volt, amikor tanítani kezdett. Ki, amint állítják vala, a József fia vala, ez pedig a Héli, és megy tovább a történet. Most, kedves testvérek, jogos ez a feszültség. És az is jogos, amikor valaki pontosan ebbe a feszültségbe kapaszkodik bele. És azt mondja, hogy na látjátok, ennyit a Bibliáról. Össze-vissza beszél, Jézussal kapcsolatban is, már az alapvető evangéliummal kapcsolatban is, már a Jézus születésével problémája van a Bibliának. És gyakorlatilag ez a bizonyíték válik sokak számára éppen ellenbizonyítékká, és ha valaki egy picit a teológia történetében, vagy a vallások történetében elkezd ezután kutatni, akkor rá fog jönni, hogy vannak, akik pontosan erre hivatkoznak. Hadd ne politizáljunk. Divat most ezen a területen az embernek szavazatokat gyűjteni magának, hogy kik azok, akik azt mondják például, hogy ezért nem lehet Jézus, a megígért messiás, már az alapvető problémával sincs tisztában az Újszövetség. Nos, kedves testvérek, eszembe jut az én nemzedékem számára, fiatalabb nemzedék számára már nem annyira ismerős, Luisa és Jenő, azt írja az Újság című története, amikor a házaspár arról beszélget, hogy azt mondják, hogy alapjában véve jó ez az év. És akkor azt mondja Luisa, hogy jó, alapjában véve én is örülök. És akkor elkezdenek beszélni arról, hogy alapjában süllyednek a kőbányai házak. Nos, az én célom most, kedves testvérek, hogy azt bizonyítsam be, hogy alapjában ezzel a prédikációval semmi gond nem lesz. Alapjában ez a prédikáció is jó lesz. mert az alappal nincsen semmi baj. Aki eddig tudta követni a gondolatmenetemet, és ebben a bizonyos feszültségben odáig jutott volna, hogy csak vigyázzunk a Bibliával, mert vannak benne ellentmondások, ha semmi más üzenetünk nem lesz mára, csupán csak annyi, hogy alapjában a prédikáció jó volt, mert azokat az alapokat legalább valóban bebiztosította, amit úgy nevezünk, hogy Biblia, márpedig, ha a Bibliával nincsen baj, és az alapjában jó, akkor az életünkkel sincs alapjában semmi probléma. Nos, kedves testvérek, ha ezek után hozzá kezdünk gyorsan megérteni ezt a Mikeási üzenetet, akkor van benne egy föltűnő fogalom, te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy, Júda fejedelmi városai között mégis belőled fog származni az, aki uralkodik Izraelen. Milyen érdekes az alapvető üzenete ennek a versnek. A kicsi is való valamire, és nem elveszett. Ilyen egyszerűen fogalmazhatjuk ezt meg. Ha arkán prédikálnék öt néni előtt, ahogy néha ezt meg szoktam tenni, akkor nem lenne olyan nagy gondom, mint egy híres, nagy deszkatemplomi gyülekezetben, szépen fölöltözve, mosolyogva, gyakorlatilag úgy első látásra gondok nélkül, ugyan kiérzít magát kicsinek, ugyan kiérzít magát tehetetlennek, erőtelennek. Nos, ha nincs olyan, akkor itt most nem fog szólni evangélium, akkor nem lesz mit hazavinni, mert ez azoknak szól, akik magukat kicsinek érzik. Azoknak szól ez a Mikeási történet, akik a kicsinségük terhe alatt szenvednek, és egyszerűen nem tudnak mit kezdeni a kicsiny voltukkal, akármilyen értelemben, testi, lelki, anyagi, szellemi értelemben. Nem járunk olyan messze az igazságtól, ebben a szóban üzenetet és evangéliumot látunk, kedves testvérek. Az egész Biblián végig vonul ez a történet, és éppen karácsonyra készülődve nem is olyan véletlen, hogy Dávidhoz folyamodunk, akit amikor királlyá fölkennek, és Isai viszi a hét fiát, akkor azt mondja Sámuel, álljon meg a menet, hát még van itt egy. Hol van az az egy? A legkisebb. És ő lesz a király. Dávid története a következő történet, a Góliáttal szembeni harca. Megint a kicsi. A kicsinsége, 2 kiló, a páncélja, akinek egy jó súlyú, 8 kilós a lándzsájának a hegye, Dávid szinte eltörpül a maga eszközeivel, a maga lehetőségeivel, nem beszélve a szövegéről Góliátnak, amivel mindent kisebbít maga körül, úgy, hogy azt az ember szokta ahhoz, hogy nagynak tűnjön ő maga. És mégis Dávid lesz ebben a harcban a győztes. De mehetünk más történetekhez is, a Gedeon féléhez, ahhoz a bizonyos 300-hoz, amikor Midian és Amálék annyian vannak, mint a tenger partján a homok, és ebben a helyzetben kell lecsökkentenie Gedeonnak a seregét 300-ra. Ahhoz, hogy ez a különbség kidomborodjék, hogy mire képes a kicsi az Isten kezében, az Isten eszközeként a naggyal szemben. Már csak egy történetem van a kicsinséghez, a Pálé, aki a maga töviseiről elmélkedvén, hiába volt olyan nagy evangélista, és nagy prédikátor, és gyülekezet alapító, mégis az a tövis ott volt az ő testében, amiért hiába könyörög, hogy azt távozzék el. És ekkor ebben a meditációban mondja a 2 Korintus 19-12-ben, hogy az én erő, mondja neki az Úr, erőtlenség által ér célhoz, És amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős, mondja Pál. Tehát ezt a kicsinységet, amit most itt erőben fogunk meg, ezt nullára redukálja. Amikor erőtelen, nulla erő, vagyok, akkor vagyok erős. Igen, alapvető üzenete. Ha az egész Bibliát végignézzük, az Úrnak ez a bizonyos kicsinség, és nem véletlenül hivatkozik, Mikeás a maga korában erre a kicsinségére Betlehemnek. Efrátai Betlehem, valószínű azért Efrátai, mert volt Zebulonba is egy éjszakra, és tényleg olyan kicsiny volt ez a Betlehem, hogy még a Józsué 15 sem említi, amikor az izraeli hadsereg összetevőiről van szó, és még Nehémiás sem említi, amikor az építőknek a felsorolásáról van szó, annyira jelentéktelen volt. És mégis innen származik az, aki uralkodni fog. Egy másik fogalmat hadd válasszunk ki, kedves testvérek, ebből a Mikeási történetből, amikor azt mondja Mikeás, bár a legkisebb ez a Betlehem, ez az Efrátai Betlehem, mégis belőle fog származni az, aki uralkodója lesz Izraelnek, akinek a származása visszanyúlik a hajdankorba, elejétől fogva, ahogy mi a 90. Zsoltárban másféleképpen énekelni szoktuk. Hát az a bizonyos elejétől fogva egy óriási üzenet ennek a történetnek, hogy ennek az uralkodónak a származása visszanyúlik elejétől fogva abba a bizonyos hajdankorba. Mert itt a Bibliának egy kulcsszava fordul elő, amit mi itt keleten egy kicsit érzékenyebb lélekkel szoktunk hallgatni, mert mi keleten vagyunk. Lehet, hogy Mercedesen járunk, de ezt kiszúrják rajtunk mindig, hogy mi azért itt magyar földön keletiek vagyunk. Hát ez a kelet volt az, ami olyan fontos volt a Biblia korabeli embernek. Igen. És ezt a szót használjét ebben a hajdankorban lévő állapotnak a leírására Mikeás, mert úgy látszik, hogy őket is érzékenyen érintette mindez, ami keleten történik, mert ők voltak a kelet. És ma is, ha bekapcsoljuk a rádiót, tévét, olvasjuk a sajtót, ezek a keleti állapotok még mindig igenis érzékenyen érintik ezt a világot. Nos, amikor Isten népe kelet felé építette a templomát, és úgy rendezte azt be, és a keletről folyó víz templom küszöbe alól jutott el a tócsákig, akkor ennek óriási üzenete volt, mert ahol a nap fölkelt, ott a sötétségből támadt a világosság. És a hajdankor az Isten népe számára mindig ezt a képet hozta, és nem véletlenül Mózes első könyvében olvassuk az Édenkertnek a plántálását. Plántála az Úr kelet felől egy kertet, mintha minden mozzanatában ezt a keleti, ezt a napkeleti sötétségben föltámadó új kezdetet és világosságot próbálná kifejezni. Erre mondják az írás magyarázók, hogy a bibliai gondolkodású ember számára a jövő az úgy képzelhető el, mint a csónakban való evezés. Amikor háttal vagyunk, és evezünk, és hátrafelé nézünk, előre nézünk, és a jövő a hátunk mögött van. Mert visszanézünk arra, amiből jövünk. És megyünk előre, nem fogom jobban már keverni ezt a képet, ami hátunk mögött van. Azért volt ez számukra olyan fontos, kedves testvérek, és a profétai irodalmat végignézzük, különösen Ézsaiást, amikor a babiloni fogságban hivatkozik a teremtésre. Nézzétek meg! A teremtő, ha az övé a világ, és ezzel nincsen baj, akkor ugyan mivel lenne? Ha az ő kezében vagyunk, a teremtés, az alkotás jogán, akkor hogy ne tudna az, aki birtokolja ezt az egész világot, kihozni bennünket Babilonból? Minden ellenkező híreszteléssel szemben, amikor azt állítják, hogy azért vagyunk ott, mert Babilon istenei erősebbek, a mi istenünknél. Nem. Nézzünk csak vissza a teremtőre. A hajdankorba, Amikor fölkelt a nap, úgy fog az föltámadni, azért, mert ő az Isten. Ha az összefüggését tekintjük ennek a mikeási szakasznak, kedves testvérek, akkor még abban is üzenet van, amit nem is olvastunk. A kezdete, az az ítéletes helyzet, a Mikeás 5 előtti szakasz. Gyötrődj, kínlódj Sionnak, leánya, mint a gyermekszülő, mert ime kimégy a városból és a mezőn tanyázol, és egészen Babilonig még. Hirdeti Mikeás a saját népének a pusztulást, az ítéletet. Benne van ebbe Asszíria is, hiszen Mikeás éppen Ézsaiással, Hóseással egykorban ebben a 700-as esztendőkben még az asszír veszélyre is fölhívták a figyelmet, és már a babiloni ítéletről is beszéltek, az Isten saját népével szembeni ítéletéről, és most ezek után jön, közvetlenül folytatja ezeket. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda fejedelmi városai közül, mégis belőled fog származni az, aki uralkodik Izraelen, és megérkezik az utolsó verseig annak, amit ma olvastam, hogy harmat lesz Izrael. És ez lesz a meghatározó, mint a természetben, és eső lesz, és élet lesz, és kegyelem lesz az ítéletben, és minden erről szól, mert az Isten nem hagyja az ő népét, és még az ítéletnek is ez a célja, hogy megértse a feltámadó napnak az üzenetét, és átélje a saját csontjaiban is a nap melegét, és az élet csodáját a romok fölött épüljön föl. Talán éppen ezért olyan fontos ebben az összefüggésben ez a másik ószövetségi igeszakasz, amit olvastunk lekcióként. Nagy tisztelet úr volt kedves felolvasni ez az illési történetet. Kulcs története mind a két mai napi bibliaolvasó kalauz szerinti ószövetségi igeszakasz, amikor Illés látja a dolgokat. 1 Királyok 19.3. Illés valamit lát. De mire megy ezzel a látással? Ezzel az emberi látással arra megy, és csak annyit tud tenni, hogy kimenjen a pusztába, és azt mondja, hogy vége mindennek. És egyedül maradtam, és tehetetlen vagyok, és nincs értelme tovább. Megölték a prófétákat. És ez a történet jut oda, hogy az Isten konfrontálódik ezzel az Illéssel, és érinti az aktivitását, mert nem hajlandó az Isten elvenni az életét. Érinti a gondolkodását, mert nem lesz vég ez az állapot. Érinti a feltételezését, egyedül maradtam, mondja Illés. Az Úr meg azt mondja, hogy meghagytam 7000-et, aki nem hajtott térdet a Baálnak. És Illés ebben az állapotában jut el a 7000-szer való jobbig a saját látásához képest, és megkapja a feladatot világpolitikai méretekben fölkenni a királyokat, hazáért Jéhut a sajátját, hogy jöjjön az ítélet, és jöjjön a tisztulás, és nem véletlenül kell fölkennie még Elizeust. Elizeust, akinek a neve azt jelenti, hogy az Isten a szabadítás. Hogy aztán az a nép is az ítélettel, amelynek vannak emberi eszközei, akiket még Illésnek föl kell kenni, megértse a felkelő nap csodáját, ahogy az Isten kegyelme fölragyog az ő népére, és lesz szabadító, és lesz szabadítás. És most érkeztünk meg karácsonyhoz. Hát ez karácsony lényege is, kedves testvérek. Azért, mert az Isten ma sem akar mást. És ebben az összefüggésben, igenis, amikor Jézus születését, a szabadító születését hirdetjük, akkor ez egy nagyon szép vonal. És benne van az Isten népének a történelme, meg benne van a mi történelmünk, meg az én történelmem, úgy, ahogy én kinézek, és bevallom nektek, hogy ezért mertem elvállalni ezt a prédikációt, mert tudtam, hogy az az Isten, aki Illéssel megtapasztaltatta, hogy 7000-szer jobb a helyzet annál, mint ami látszik, bármi elhangozzék itt, az Isten veletek is meg tudja tenni azt, hogy megmutatja, hogy 7000-szer jobb a helyzet annál, amit mi most emberi látásunk szerint, mert valljuk be, az marad ez, még ha tudjuk is, hogy van Isten, és kérjük a Szentlélek ajándékát, de maradnak az emberi gondolataink, de higgyétek el, hogy karácsony ma is erről szól, hogy 7000-szer jobb a helyzet az Isten látása szerint, akárhogy éljük is át a magunk kicsinségét, nyomorúságát, ebben az országban, a saját életünkben, mindabban, ami bennünket keserít és nyomorít. Lipcsében 1989-ben történt egy vér nélküli forradalom, amikor a nép bement a templomba és imádkozott, lett belőle egy fordulat, nem ez az érdekes, hanem az, hogy aki járt ebben a lipcsei Nikolai kirchében, az meglepődve látja, hogy azok az oszlopok, amelyek bent vannak a templomban, úgy néznek ki, mint az utcán az egyik oszlop. Ugyanolyanra formálta a művész az utcán azt az oszlopot, mint ahogy kinéznek a templom oszlopai azért, mert az volt a szándéka, hogy a templom, az egyház vonuljon ki az utcára. Abban az időben ennek politikai jelentősége is volt, nem mintha ezt most nem lehetne ilyen értelemben venni, de én most azt mondom, legyünk élő oszlopai ennek a gyülekezetnek, és vonuljunk ki az utcára, és hirdessük ezt a fajta látásmódot. Azért, mert rajtunk is, a gyülekezeten is, az egyházunk állapotán is, az országon is ez a fajta látásmód fog segíteni. És így lesz ebben az esztendőben a karácsonynak is értelme, hogyha ez a fajta üzenet így rajtunk keresztül tápláltatik bele ebbe a magyar társadalomba. Gyertek, imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, háladással magasztalunk téged a kicsiknek szóló üzenetért, és amikor átéljük magunk kicsinségét egy-egy helyzetben a feladatainkhoz képest, az ügyekhez képest, ahhoz képest, amin nekünk változtatni kellene ebben a mai Magyarországban, politika, gazdaság, család, gyülekezet, személyes élet, oktatás, mindent beleértve, hol van a mi erőnk. Köszönjük, Urunk, hogy a karácsony ezt az üzenetet húzza alá, pecsételi meg, hogy még mindig nincs baj azzal a gondolkodással, amely a kicsinséget látja. Azzal a gondolkodással viszont igenis baj van, amely nem lát tovább a maga lehetőségeinél, és nem látja azt, ahol te tudod a dolgokat megfordítani, és a kicsiny kezdetet fölhasználni, a kezedbe venni, és eszközként hirdetni azt, hogy te vagy. Urunk, köszönjük, hogy erről szólt a te néped története ezekkel a résztörténetekkel, ezt erősíti meg karácsony üzenete Jézus születésével, az, hogy a mi személyes életünket áthassa. Ez a fajta látásmód, hogy amikor eljutunk a véghelyzetekig, ragyogjon fel a nap. Ne csupán a te igazságod napja, amit mi annyira szeretnénk sokszor, hanem annak a kegyelemnek a napja, amiről szól a te igéd, amiről szól karácsony, hogy aztán ezek az indulatok áradjanak ki ebből a templomból, áradjon a mi életünkből, egy szóval karácsony üzenete. A te fiadért, a mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk, Isten, ami szabadító Istenünk, az Úr ami Urunk kihoz a halálból is. Amen.